Igen, az olyan szép kép jelent meg előtte, míg énekeltük a szép énekeket, hogy mintha egy varázsütésre gondoljunk vele ebbe az utópiába, Magyarország minden otthonába úgy ébredtek volna ma az emberek, ahogy mi itt. És úgy énekelnék hálaadással, és úgy indulnának Pesten, nagyvárosokban, falvakban, vidéken, mindenütt. Az otthonukból ki az emberek, ugye, hogy még álomnak is szép. Na most, hát a feladatunk az, hogy meg kell hódítani Magyarországot. Egyelőre mondjuk Magyarországot, nem? Nagyobbat mondtunk. És hát erre mondhatja valaki, amit az én kedves Fóti ifisem, a Mónika mondott, hogy Tamás bácsi, ez olyan lassú, hogy térjen meg egy ember, hát mikor érez végig az egész vonal? És én azt mondtam, Mónika, tudsz jobbat? Azt mondja, nem. Hát akkor te add át a szíved minél hamarabb, és akkor 1-0, és akkor már halad tovább a menet. Ez így halad, testvérei. Ha arra gondolunk, hogy itt végignézünk a táboron, nekem is nagy élmény, mert ilyen töményen így együtt nem látjuk egymást, mert a templom udvaron se férünk el így, tehát szétszórtabban vagyunk, táborban így nem voltunk még, tehát látni a sok-sok gyereket, felnőttet, mindenkit. Egyenként haladt ez, testvéreink, egy kis csapat elindult, akiknek már ott volt a szívükben az Úr Jézusban való új élet, és egyszer csak innen is, onnan is valaki, és lassan besűrűsödik, és sokkal nagyobb az érintkezési felület. Úgyhogy mi most azért is vagyunk itt, hogy edzőtáborban arra nagy feladatra készüljünk, hogyha hazaérünk, sokkal messzebb érjen az illata. Mert aki ide talált, az ne tegye a szívére a kezét, de gondolja végig, hogy ugye valami illatot megérzett. Hogy jó ezeknek, vagy jó itt. Hányan mondták, hogy bejöttünk a templomba, ott voltunk egy istentiszteleten, és igaz, amit én ugye díjazni szoktam, azt mondják, hogy semmit nem értettünk az ige hirdetésből. No, hát ezt köszönjük. Akkor mi össze-vissza beszélünk, vagy hogy van, de hát nem. De olyan jó volt. No, hát így vagyunk mi most együtt, csöndesedjünk el, és ez még csak a második nap. Ennek az öröme is töltse be a szívünket. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy te nagyon jót gondoltál ezzel a világgal, amikor megteremtetted. És nagyon jót gondoltál velünk, emberekkel. És mégis látjuk, hogy mennyi törés, mennyi baj, mennyi szenvedés, mennyi széthúzás, bántás, félelem, nem is soroljuk. De köszönjük, hogy te ránéztél erre a nyomorult világra is. Megesett a szíved rajtunk, és ide küldted Jézust. És köszönjük, hogy Jézus halálán, áldozatán mérhetetlen odaadásán, szenvedésén át, majd föltámadásán is, az ő élő valóságán át újat kezdtél. És köszönjük, hogy a szívünkben is újat kezdtél. És így dicsőíthetünk téged. Nem úgy, hogy fölfejlődtünk idáig, és mi már olyan más emberek vagyunk, hanem úgy, hogy kaptunk téged. És a veled való közösség, a te életed mi bennünk valami mást munkál, aminek minden töredékességünk között illata van. A te jó illatod. Dicsőítünk ezért, és köszönjük, hogy szeretnéd ezt az illatot teljesebbé, hathatósabbá tenni bennünk. Áldj meg így most is, az igére figyelve. Amen. Amen. olvassuk a heti igénket újra, és olvasom Péter első levele harmadik részéből a 8. és 9. verseket, kiemelve is egyetlen szót belőle. 1 Péter 3, 8-9. Végül pedig legyetek minnyájan egyetértők, együttérzők, testvér szeretők, könyörületesek, alázatosak, ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok, hogy áldást örököljetek. Mielőtt a heti igénynek arra szeletére térnénk, hogy legyetek együttérzők, egy alapvető kérdést tisztáznunk kell. Tegnap is hangzott már, hogy ezeket az igéket a Krisztust követő gyülekezetnek, szétszórtságban élő gyülekezeteknek, testvéreknek írja Péter apostol, vagy ha ő nem tudott írni, mert ebben nem vagyunk biztosak, akkor Szilvánusz, aki ott volt írodeákként, de üzeni Isten Péter apostolon keresztül. És annyira így van ez, hogy nem is csak, hogy keresztjén embereknek szólnak, bár abban az időben ez egy volt, hanem újjászületett keresztjéneknek. A levél első részében, a 23. versben olvassuk, egyik kedvenc igém, ha szabad így mondani az igék közül, vagy kedves, kiemelt ige, akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. A kereszténység alapkérdése az újjászületés. Nem mi találtuk ki, vagy egyes keresztény csoportok, hanem Jézus mondja ezt, szükség nektek újonnan születnetek, mert valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát, és nem is léphet be abba. Márpedig mi az Isten országában szeretnénk élni. Tudjuk, hogy a bűnesettel az ember kiszakadt ebből az országból, és ezért kell újonnan születnie, beleszületnie ebbe az országba. Enélkül nincs keresztény élet. Hát ma már ugye a népegyházi világban, meg ahogy az év ezredek teltek, kereszténynek mondja valaki magát azért, mert ő hisz az Istenben, meg elhiszi, hogy Jézus is, amit cselekedett, meg eljárogat templomba, vagy talán se járogat, de ő keresztjén. Mert ugye elmagyarázza nekünk, lelkészeknek, hogy otthon is lehet imádkozni. És mi el is hisszük, mert mi is szoktunk. De hát azért a keresztjén embert azt jellemezné, hogy az első kérdése az, hogy a főnök mit akar. Amikor keresztjénné lett a zsidó Pál, a Saulus, mi volt az első kérdése? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? De ez nem olyan volt, hogy na egyszer megkérdezem, és utána azt csinálok, amit akarok, hanem ez lett onnan kezdve ennek az embernek az élete. És figyeljétek meg, ha olvassátok az apostolok cselekedeteit, vagy bárhol érjük el Pál életét, az, amit ő csinál, az belefér ebbe. Mint ahogy itt is, ha focizik valaki, vagy úszik, vagy kirándul, vagy beszélget, vagy eszik, vagy iszik, vagy hogy van, vagy itt hallgatja az igét, alapvetően ennek a jegyében kell, hogy végbe menjen, ha az életébe végbe ment ez a csoda, mert ez nagy csoda, hogy újjá szülte őt az Isten igéje és szent lelke. Nem azt mondja Jézus, hogy szülessetek újjá. Hát nem tudok újjá születni, ahogy megszületni se tudtam. Ugyanúgy újjá születni sem tudok, Hát ezt Isten végzi el felülről születés, igéje és szent lelke által. De enélkül nem vagyok igazán keresztjén, még nem vagyok az Isten országában. Lehet, hogy már sok mindent tudok, akár lelkész lehetek, bármit csinálhatok, ha még nem születtem újonnan, akkor még kívül vagyok az Isten országán, mert ez a beleszületés. Úgy, hogy ebbe az országba születésen át érkezünk úgy a gyermek vonalon, aztán jönnek más oldalról is, de az Isten országában nem lehet így dezertálva, meg így úgy bekerülni, ott csak születéssel minden ember. És ez annyira megdöbbentette akkor ott, akinek mondta Jézus, hogy szükség nektek újonnan születnetek, Nikodémust, hogy egyszerűen azt mondta, hogy nem értette. Hogy mi ez? Mit magyaráz Jézus itt? Hogy még egyszer bemenjek anyám méhébe? Még egyszer. És akkor Jézus mondta neki, hogy ember, hát nem tudod, hát nem tudta. És ugyanígy nem kell megdöbbennünk azon, ha valakinek itt közöttünk is, ha hallja ezt a szót, az első reakciója az, hogy milyen furcsa dolog ez most vajon, mit fedez? Semmi baj, hát azért vagyunk táborban. Hát ez egy kórház, egy szülőotthon, egy szanatórium, egy edzőtábor, hát általában Isten azt cselekszi velünk, hogy elülteti a magot, mint ahogy a születés előtt, ugye, azt a magot valahol be kell ültetni a maga helyére. Mese nincs, anélkül nincs születés. És az a mag elkezd dolgozni. És felerősödik, és a kihordási idő alatt megérik szépen, nem szabad erőltetni, nem szabad kapargatni, nem szabad gyomrozni azt az édesanyát, kinek még 4-5 hónapos a magzata. Nem, ám várjuk, csak szépen segítsük, szeressük, és eljön a születés ideje. És hát ez magától értetődő, hogy akinek ez végbe ment az életébe, az átélte, hogy fogalmam se volt róla talán, mikor fogant meg az ige a szívembe, de vágyni kezdtem, de tovább, de egyszer csak nyugtalan lettem, egyszer csak kezdtem látni, hogy hát azért nem is vagyok én olyan klassz srác, vagy olyan fain, nem tudom ki, akire a többi úgy néz, hogy ez templomba jár, hát ez még így, meg hát ez már tulajdonképpen az Isten nagy kedvence. És eljött egyszer csak az idő, hogy ránk szakadt, hogy ki vagyok én. Hogy egy elveszett, nyomorult ember, akinek a feje bugyától a lába ujjáig gikszer van az életében. Valami veszettség van rajta. Tehát nem, hogy megjavultunk volna menet közbe, hanem egyszer csak kiderült, hogy a több templomba járással, meg táborba járással, meg minden, egyszer csak egyre kínosabbá vált a helyzet. Igen ám, csak ezzel együtt Jézus szeretete is begyűrűzött egyszer csak. Egyszer csak már nem zavart annyira, hogy miért Jézushoznak ennyire. Volt olyan gyülekezet, ahol azt mondta a lelkész barátomnak valamelyik presbiter, hogy nagy tisztelet úr, magának az Isten se elég, mindig Jézusozik. Hát Jézusozik. Hát Jézusozott, mert ugye, az van az igében, hogy senki se mehet az atyához, csak Jézus által. Hát akkor meg ne kerüljük már, akkor nem oda jutunk, ahova kellene. Tehát Jézus szeretete vonzani kezd, és ezt az egész folyamatot Isten lelke uralja. Nem mi csináljuk. Ha ezt lehetne csinálni, akkor beülnénk Péterrel egy-egy irodába, és azt mondanánk, hogy hozzátok az embereket, és mi újjászüljük őket. De hát ez nem megy, ez így nem megy, és mégis nézzetek körül. Nézzetek körül. És azt kérdezem, nem muszáj, mert az megzavarhat embereket, de volt az a gondolatom, hogy azt kérdezem, hogy ki van itt úgy, hogy addig javult az élete, hogy most már egész klasszul áll az Istennel. A másik, ki van itt úgy, hogy egyszer csak rádöbbent az ő javíthatatlan nyavajás természetére, kezdtek fájni a bűnei, meglátta, hogy én elveszett ember vagyok. És fölragyogott neki Jézus keresztje, hogy én ezért jöttem. Pajtás, te kétségbe esel, és azt mondod, ha tudná az Isten, hogy én milyen vagyok, szóba se állna velem. Ő meg azt mondja, hogy ide figyelj. Hát én tudom, meg még azt is tudom, amit te nem tudsz. Én pontosan tudom, hogy nincs más megoldásod, mint hogy így, ahogy vagy, odaad magad nekem. El se kellett volna jönnöm erre a világra, mondja Jézus. Hát akkor mennyből mondtam volna egy-két ötletet, légy jó, légy egyetértő, légy együttérző, és el van boronálva. Igen ám, hát nekem is mondtak ötletet, meg fogadkoztam, hogy nem fogok feleselni. Hányszor megmagyarázták otthon? 3 nap volt a világcsúcs. 3 nap. Mert a természetemben benne volt egy olyan nyavaja törés, amit valaki kérdezte, hogy mi van az ujjammal. Mondom, hát én föl se figyelek nagyon, mert hát vannak emberek, akiknek a mozgása nem olyan beszabályozott. Aztán hol itt, hol ott az életet úgy élik át, én már le is mondtam róla, ugye hát 63 már mögöttem van, hogy egyszer olyan finoman fog mozogni, hogy látok némelyeket, hogy amit tesz, azt oda teszi. Ahova lép, az, ott az egy fűterem, ahogy benyúl a kocsiba, nem nyomatja le egyből az ujját. De most ne is erre figyeljünk, mert különböző alkatúak vagyunk. De egyben azonosak vagyunk, hogy nyavajás, javíthatatlan természetünk van. És aki ezt még nem látja, hát majd Isten könyörüljön rajta. Imádkozzunk érte, mint ugye azért a házaspárért, aki, hogy volt az a 30. házassági évfordulón, fölállt a feleség, hogy nálunk soha egy rossz szó, egy vita el nem hangzott se. Lelkipásztor fölállt, hogy imádkozzunk ezért a képmutató házaspárért. És elhangzott az ima, mert hát ilyen nincsen. Valaki szokta mondani, hogy én honnan tudom, hogy mi van az életében. Mondom, hát 2 forrásból. Egyik a Biblia, a másik a saját életem. Nem tudunk mi olyan nagyokat produkálni, testvérei. Elhiszitek, hogy házasságon belül is? Mi akkora szenzációt tudunk csinálni? Nagyon hasonló a dolog. Nüansznyi különbségek vannak, és az jó is, pláne ha az a javára van a nüansz, nem pedig a kárára. De értsük meg, hogy itt nem lenne igazán gyülekezett. Vagy lennénk egy kis idős, kegyes réteggel együtt, már bocsánat, az idős testvéreket én is oda számítom magam. De a többi már elment, nem? Hát a tradíció szétolvad. Hát azon küszködnek a gyülekezetek, hogy felére, harmadára csökken, hát kihalnak az idősebbek, a fiatal meg, hát majdnem mondtam, mit csinál templomba menni. Neki mit számít? Hát most miért menjen? Hát de ti miért jönnétek, testvérei? Miért jöttök? Mit gondoltok, hogy itt tudnánk tartani? Pauler Péteréket? Vagy a Paprikijéket? Vagy valakit? Hát be se tudtuk volna csalni a templomba. Ha csak annyit tudnánk mondani, amit a vallásosság, javulj meg! Javulj meg! Szeress jobban, ne feleselj annyit! Figyelj a másikra, érezd együtt veled, nagyon, és akkor te nagyon együtt érzel, és akkor gyorsan odaadjuk a kimustrált, nem tudom mit, még az árvízkárosultnak is, hadd menjen, én együtt érzek, és minden, és akkor még a nagy zenészek is mind meg szentülnek, hogy zenélünk ingyen és bérmentve a cunami áldozatainak, és közben úgy érezzük, hogy mi most majdnem a világot váltottuk meg. Hát erről van szó, hogy a Biblia nem azt mondja el, hogy javulj meg, ember. Hát ennyit tud mondani a Biblia nélkül is valaki, nem? Hát ez csak egy normális pedagógus kell az osztályban. Hát ez annyiféle akciót lehet találni. Úgy javúgatás. Fogjunk össze, emberbaráti. Hát ha ennyit tudna a Biblia, én állítom, hogy nem lennék itt. Hát ne haragudjatok már, hát azért én nagyon szeretek élni, és az életemet nagyon fontos dolgokba eltűteni. Hát ha nem ez lenne a világ legfontosabb dolga, és csodája, hát itt nem találnátok engem, hogy én egy bizonyos fizetésért moralizáljak itt. Hát ne haragudjatok. Hát eszembe nem jutna. Hát valami mozgékonyabb foglalkozást választottam volna. Ez csak az Isten csodája tud engem mikrofonhoz meg szószékhez kötni, úgy, ahogy. Hát itt egy óriási csodáról van szó. Hát ezeket a kis-ázsiai embereket Péter apostol úgy összeszedte volna, hogy hát légy egy kicsit jobb pajtás, és akkor lett volna belőlük gyülekezet. Nem lett volna belőlük gyülekezet. És ha megkérdeznénk, hogy ki az, aki itt úgy van, hogy a maga élete csődjén, az Úr Jézus Krisztusban, megfogózva, kinyílt előtte egy új világ. Ha úgy csak föltennénk a kezünket. Néhányan. Ki az, aki így van itt? Tudom. Azok a harmadik, negyedik gyerekek, de még a második se. Talán meg se születnek. Ez nem úgy van, hogy jól szervezitek a fasorba. Kapok néha gratulációkat. Ti tudtok valamit? Hát mondom, tudunk. Tudunk, és mikor nálunk elakadna a dolog, akkor azt mondjuk, hogy igen, nagyon fontos a mi szerepünk, de annyiban fontos, amennyire a Szamárnak a szerepe fontos volt világvasárnap. Fontos volt, mert azért ne vegyük le a dolgot. És annyira fontos, hogy tudjuk, hogy nem itt fejeződik be, hogy tudunk valamit, hanem ami mennyei atyán kijelentett, leleplezett valamit. És tudjátok, én mind csodálkozom. 21. században vagyunk. És kevesen jönnek el a fasorba, és azt mondják, hogy hogy csináljátok? Mi a titka? Megveszik az egyházunk is abba a dologba, hogy hogy lehetne egy kicsit tuningolni, még tartani a kereteket. De azért, mert nagyon sokaknak nincs erről fogalma, hogy az Úr Jézus Krisztus azért jött erre a világra, hogy megkeresse, és megmentse, megtartsa, üdvözítse, boldogítsa az elveszett. No, ezek az emberek így kerültek Jézus közelébe. Az első században másképp nem lehetett. Pláne, mikor elkezdték üldözni őket, oroszlánok elé vinni meg minden, akkor gondoljátok, hogy szimpátiából valaki beállt, hogy engem is. Hogyne. Így történt, és így történik ez ma is. És a csoportokban ma nagyon jó lenne, hogy ezt az első részt lezárjuk, ha erről tudnánk úgy beszélgetni, hogy hol is vagyok. Nem úgy fölényese, hogy ő ma 20 éve mögte meg keresed, hanem úgy, mint akik mindnyájan a víz alól kerültünk elő, ha már előkerültünk. Tehát itt nem lehet fölényeskedni egy embernek sem, de segíteni egymásnak. Hát van, aki most találkozik így direktbe először, hogy miről van szó. Érdekes. Nem azt mondja az Isten, hogy dobjak rá még egy-két lapáttal is, javuljak meg. Hanem azt mondja, hogy szükség nekem olyanan születnem. És hát egy-egy csendes hét nagyon jó lehetőség erre, hogy az igék egyre másra úgy beérjenek, amik eddig érték a szívünket. De ez az új élet, amit kapunk, hogy Isten belénk ültet egy másik természetet, amikor Jézust befogadjuk, ez az új élet a start, mint mikor születik a kisgyermek. És utána azt mondja az Úr, hogy dolgozzátok ki a ti üdvösségeteket. Nagyon érdekes ez, ahogy a Filippi levélben van az ige, hogy dolgozzátok ki. Úgy, ahogy az a gyerek, aki kapott új életet, hát hányszor nyúl meg, hányszor lép. amíg már egy kicsit biztosabb az a lépés. Vagy el is veszi, amit venni akar, mert hát mekkora munka nekik. Még azt is megszokni, hogy ne közösítsem ki a másikat. Hát egy pillanat alatt látni, hogy itt egy kupac, oda megy egy kicsi, egy kortárs, fölállnak onnan, és átülnek a szőnyegre. Oda megy utánuk, fölállnak onnan, és visszaülnek. És ha megkérdezem, hogy miért, nem tudja pontosan megmondani. De a nyavaja töri már azt a 6 éves vagy 7 éves gyereket. Mert bennünk van az, ami nem normális. Átadtuk a génjeinkkel. Start. És utána azt mondja, hogy növekedjetek a kegyelemben. Szülessetek meg, és ha megszülettetek, növekedjetek. És itt nagyon sokunknak az a feladatunk, hogy ez a hét ne a születést hozza, az már megtörtént, az újjászületés, hanem a növekedést a hitben, növekedést az Úrban. És sokáig vannak, akik gyermekkorban maradnak a hitben. Örülünk, hogy Jézus megbocsátott. Jaj, de jó, meg minden, de jó, ha hallom ezt az evangéliumot, de jó, a másiknak is újjá kellene születni. Igen, ám, de és nekem, és hol vagyok? Következő osztályba léphetek, mélyebbre benned, mélyebbre még. Tudjuk énekelni, ugye én is sokszor elgondolkozom a saját kereszténységemen. Nagyon tetszett, amikor valaki így fogalmazta, hogy növekedj, de úgy, mint a tehén farka. Azaz lefelé. Aki érettebb a hitben, az nem nagyobb villogással van jelen. Abban a Jézus Krisztus természete erőteljesebben jelenik meg. És ez a nagy kérdése a hívő életünknek, hogy mit akarjuk el Jézust? Persze, hogy ott van, hát ha egyszer megszületett valaki, még egyszer nem kell neki. Már úgy értem, ha újonnan született, még egyszer újonnan születni, mondta nekem valaki egyszer, hogy és akkor megint újonnan születtem, mondom, azt nem tudom elképzelni, akkor vagy az egyik, vagy a másik nem stimmel. De hogy megújulni, tehát vagy én takarom el Jézust, vagy ő takarja be az én egész nyomorult életemet, amelyik telve van azzal a sok rossz tulajdonsággal is, csak úgy az érzékenyebbek kedvéért tettem oda az is, amit örököltem, szereztem, ami beidegződött. Ugye, keresztjén hívő testvéreim, hányszor átüt a természetünk? Átüt, és agyvérzést kapnak a körülöttünk lévők tőlünk. Már megint, és már megint. És nehezen bírjuk a másiknál, de nekik bírni kell nálunk. És ebben adja Isten ezeket az igéket. Nekünk, és azért van most könnyebb dolgom, nem azt jelenti, hogy most nagyon-nagyon hosszan fogok szólni, ugye, mintha most kezdenénk, mert 2 nap múlva a feladatom az, hogy legyetek könyörületesek, irgalmasak, és olyan jó volt ezt a kettőt. Ugye, együtt érzők, és az irgalmasak. Látjuk, hogy differencia van, mert ha 2-szer mondja az ige, és nem ugyanazt, pláne az eredeti szövegben annak jelentősége van. És itt ezt a szót nagyon figyeljük meg, hogy együttérző. Egyedül itt fordul elő a Bibliába. Ekkora teli találatok, hogy valóban megkapjuk, hogy igei formában előfordul még 2 helyen. És mondom az igei formát, akkor meg fogjuk érteni a lényegét. A zsidókhoz írt levél 4. részének, most nem írtam be, hogy a 15. verse, de szinte biztos, így hangzik, mert nem olyan főpapunk van, Krisztusunk, aki ne tudna megindulni a mi nyomorúságainkon, hanem olyan, aki mindenben megpróbáltatott, de bűnt nem cselekedett. És ez a megindulni szó, ugye milyen más, ha az eredetit figyeljük. Az eredeti azt jelenti, hogy együtt szenvedni. Szűn paszkó ige. Szűn az együtt, a paszkó az a szenvedni ige. Szűn paszkó. És itt a szümpatein van, nem szimpátia, nem, az ami szimpátiánk, az ehhez hozzá se hasonlítható. Mi erre koncentráljunk, hogy együtt szenvedni, ami nem elméleti kérdés, meg érzelmi kérdés elsősorban, hanem egzisztenciális kérdés. És ha Jézusra gondolunk, akkor értsük meg, hogy Jézus nem a mennyből érez együtt a mi bajainkkal és nyomorúságainkkal, hanem bejött ide a disznóolba. El tudjátok képzelni, mit jelentett? Odahagyni a menny dicsőségét, és megszületni, megalázta magát, emberi formát vett föl. Olvassuk a Filippi levélbe. Egyszerűen idáig lemenni. Ez semmi az, amit példaként hallottam, hogy egy misszionárius leprások között szolgált. És már évek óta szolgált, és egy leprás se tért még meg. Figyelték mindig. És imádkozott, könyörgött, hogy Istenem, hát fölösleges az egész szolgálatom, úgy sajnálom őket. Annyira együtt érzek velük. Egyik reggel bement, már előbb bement közéjük, de egyik reggel így kezdte a prédikációt, hogy mi leprások. Abba a pillanatban indult az ébredés. Mi leprások, mert elkapta a leprát. Na, már egész másképp hallgattak rá. Hát Jézus idejött, és azt mondta, hogy mi leprások. Mondta a kisunokám, hogy de Jézusnak egy bűne se volt. Mondom, de hogy nem, ő volt a legbűnösebb, minnyájunk közül. Hogy lehet az? Hát mondom, minnyájunk minden szennyét. Ő rá vetette az Isten. Tényleg azt mondta. Akkor értjük azt. Egyszer kérdeztem fiatalokat, vagy gyermekeket, ide figyeltek, konfirmandusokat. Mi lenne a Budapest egy napjának a kuka szennyét? Kukás autó szennyét ránk borítanák, most a konfirmandus csoportra. Úgy hirtelen érzékeltem, hogy mindenki megborzog. Egy napját. És akkor minnyájunk bűnét őre vetette az Isten. Így olvassuk, hogy aki bűnt nem ismert, soha nem cselekedett, bűnné tette az Isten. 2 Korintus 5 vége. Bűnné tette az Isten, érettünk. Nem is bűnössé, beborították a bűneink. Erről van szó, hogy ő bejött ide, és együtt élte át a mi életünket. Figyeljétek meg, amikor megáll ott Lázár sírjánál. Hát tudja már, hát fél óra. Vagy még annyi is, hogy kihívja a sírból Lázárt. Óriási győzelem. Messiási jel, hogy halottat támaszt. Ez csak a messiás tudja, azt már az ószövetségi proféták megmondták. És megállott a sír mellett, és egyszer csak azt veszik észre, hogy Jézus szeméből a könnyek kisuhullanak. Mert annyira átérezte, amit ott a testvérek meg annak a nyomorúságnak a helyzete adott. Hogy milyen megrendítő, ahogy megszánja a naini ifjú anyját. Ott van, és mennek, és átéli. Tehát nem érzelmi, egzisztenciális kérdés volt neki, hogy bejön a mi életkörünkbe, és részt vesz abban a szenvedésben. Sokszor elhúznánk mi onnan, ahol valami nagyobb baj van, mert akkor ebből minden következik. Hát egy baleset meg minden, akkor lehet, hogy ott kell maradni, lehet, hogy ez az idő, az erő, a minden. micsoda különbség az ő természete. Az enyém az önző, meg közönyös. Hát látom, néha fáj, testvére, inkább nem nézem a híradót, mikor kezdik mutatni a katasztrófákat. Hát olyan, mintha csak úgy a természetből bemutatnának egy-két képet. Hát meg se rezdül az ember szíve szinte. Ja, jó messzire, ugye? Jó messze. De amikor valakinek azt mondták, hogy beomlott a bánya, jó van, de ott a testvéred, fölpattant és rohant. Egyszerre a gyermekedről van szó. Ugye a te házad dől össze. Sokkal jobban izgat, mint hogy eljöttünk itt Felső Zsolca mellett. És eljöttünk. De ezt értsük nagyon, hogy ami magunk természete, az ha akárhogy idomítjuk, az csak színezhető. Hogy most úgy együtt érzünk, most jobban ráhangolódunk, visszaesünk. Nem erről beszél az ige, hanem arról beszél, hogy engedjétek Jézusét erősödni bennetek. És akkor az történik, ami azzal a sráccal, nagyon örülnék, ha itt a kamaszaink úgy mennének haza, meg a nagyobb bacskák, vagy bátyjaik, hogy észrevennék, amit ez a fiú, hogy hazament, és ránézett az édesanyjára, és megdöbbent. Hogy én az édesanyámat milyen szomorúnak látom, és mennyi ránc van az arcán. Hát hogy nem vette észre? Nem az alatt a hét alatt lett szomorú, az alatt még inkább simult a ránc, míg ő oda volt. De egyszerre az Úr Jézus Krisztus bent volt. És az a természet más szemmel nézett ki. És ez a másik, itt be is fejezem, hogy olyan jó lenne a csoportokban arról beszélni, aki átélte ezt, hogy egyszer csak másképp láttam. Magam is, a másikat is. Egyszer csak már nem olyan tárgyilagosan, vagy olyan magam szempontjából, ugye, hogy első vagyok én, aztán a második is, harmadik, negyedik, ötödik, aztán jöhetnek a többiek. Hanem más szemet kapok. És akkor ennek már lesznek következményei, majd folytatjuk, amikor ott van, hogy legyetek irgalmasok, könyörületesek, hogy átmegy abba, hogy egyszer csak részt veszek a másik örömében, ha örül, és nem úgy vagyok, hogy a betyárját neki, hát neki ez sikerült, meg minden, meg irigylem, mert emberek általában nem örülni szoktak a másik örömének, ugye? Hát irigykednek egyszer csak. Irigykednek. És részt veszek a másik terheiben. Nem azt jelenti, hogy megváltom a világot. Meg ezután én leszek, aki mindig mindenütt, és az utolsó fillérig. Nem. De kapok egy olyan belső töltést, amelyik egyszer csak kiderül, hogy másképp lát, másképp mozdul, valahogy gyakorlatba is átmegy, és egyszer csak kiderül, hogy nem kell az művészet, hogy a szülő anya 6 héten át kapjon komatálat. Ugye? Újra hadd köszönjem, testvérek, hogy nekem ez nagyon nagy tapasztalat volt, nem maga a komatál csupán, bár az a nagyobb. De ami nekem jobban esett, hogy nem jött hozzám senki. Komatálat adunk, és hogy van? Hanem egyszer csak észrevettem, hogy ott sutyorognak, mondom, mit csinál, miről van szó? Valami megütötte a fülem, és általában, ha megüti a fülem, én már akkor érdeklődni szoktam. Ismerik a testvérek. És akkor mondták el, hogy hát olyan magától értetődő, mintha ez lenne az élet legtermészetesebb rendje. Hogy 6 héten át, ugye a szülő anyának 2 naponta a másik család visz ebédet. És akkor már egyszer csak kiderül, hogy nem csak az én gyerekem számít, a másikat látom. És ott tudok lenni, vagy szólni tudok, vagy nem mondom én ennek a részleteit, de ez lenne jó a beszélgetésben is, hogy mi lett más. Azzal, hogy Jézus bejött, nem azzal, hogy én csoda lettem, hanem ezt a csodát kaptam. Mi lett más? Hogy lett Jézussal az én életem ebben a szeletben, amit itt az együttérzésnek mondunk, együtt szenvedni, benne lenni a másik helyzetében? Hogy is lett más? Tehát ezt a kettőt, hogy ez az újjászületés kérdés is, mert nagyon fontos, segítsük egymást. Ne úgy, hogy gyomrozzuk, azt ne csináljuk, mert csak rontunk. De lehet elmondva őszintén a saját küzdelmeinket, utainkat, örömeinket, és a másik, hogy mi változott. Még ha töredékesen is, meg vissza-vissza hullva, de egész más. Más a légkör ebben a táborban, mint csak úgy. Más. Mert ha Jézus jelen van, ott más. Nem szirupos, nem minden csoda, de más. És ezt érzékeljük. Most mielőtt imádkoznánk, hadd kérjem Südi Györgyi Zsókát, aki pontosan az örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal témakörben, mondan el egy verset nekünk, néhány szóval bevezeti.
Hát elnézést kérek azoktól, akik már hallották tőlem ezt a verset, mert ehhez nekem hívő életem egyik legnagyobb eseménye fűződik. Már újjászületett keresztény voltam 10 évvel ezelőtt, amikor a fiam feleséget választott mennyasszonyt előbb magának. Én nagyon szerettem volna egy kislányt a mi gyülekezetünkből Pest Erzsébeten, akivel párhuzamos osztályba jártak, illetve talán egy osztályba is. És egyforma volt a hobbiuk, mind a kettő teniszezett meg. Meg aranyos volt, jó pofa, a szüleit is ismertem, minden úgy stimmelt. És akkor elment a szomszéd gyülekezetbe, evangélikus gyülekezetbe, ott meglátott sok helyes kislány, de nem azt választotta, hanem egy nagyon helyes hívő kislány, de nekem nagyon nem tetszett, és nagyon kampányoltam ellene. De olyannyira, hogy egyszer beszélgettünk egy este, olyan februárban, mert akkor már kiderült utólag, hogy ő már januárban már bőtölt is érte, annyira az Istentől akarta elkérni. És akkor 26 éves volt, és majdnem sírva mondta nekem, anya, értsd meg, ha Mártit nem veszem el, akkor nem nősülök meg, itt maradok a nyakatokon. Hát egyszerűen úgy elgyengültem, mert a férjem meg közben azt mondta nekem, illetve neki az ő maga másfajta stílusában, más módján, hogy édes fiam, már eleget ugráltál a fejünkön. Úgyhogy így aztán, hát én is kénytelen voltam, de nagyon nehezen jó pofát vágni az egészhez, és akkor hát sírtam, meg letérdeltem imádkozni, és akkor kinyitottam a Spurgeont, amit akkor már úgy szeretem minden nap, mikor kevés az időm, akkor nem tudom esetleg a napigét elolvasni, de már kívülről tudja az ember, mert az olyan szelíd, meg simogató a Spurgeon többnyire. Tehát nem olyan kemény, mint mondjuk az Enyhó vagy a Chamber, de azért jó. És akkor az volt benne, hogy örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Képzeljétek ezt el. Csak mondom, ilyen gonosz vagy. Hát itt van ez örül ez a két fiatal. Ez örül. Hát látszik rajtuk, hogy örülnek, és te meg itt kekeckedsz meg minden. Na, akkor úgy lenyugodtam, és utána meg egy évre rá találom Remény és Sándorban nagyon beleszerettem, és úgy minden évben egy-két versét megtanultam, és egyszer csak látom. Addigra megkapom. Akkor mondom a verset, mert hogy ez már sok volt. Tehát az a címe, hogy lejjétek meg benne azt az igét, amit én akkor kaptam. Az a címe, hogy idegen vendég a kánai menyegzőn. Itt is, ott is menyegző Kána. Öröm villan e bús világra. Ritka, drága, kicsike ünnep. Az arcok egymásra derülnek. És hivatalos vagyok én is, az öröm asztalához mégis. Ülök. Az arcom halott, sápat, korcs szóra nyitom csukott számot. Nevetek, és a nevetésem, mint göröngy hullás temetésen. Mint sápat, avarzörgés ősszel, így örülök az örülőkkel. Az asztal fönn, vicsfényben derengve, ül a fájdalom fejedelme. Mély szemrehányó szeme rajtam. Miért csak ilyen az én vigalmam? Mikor ő itt percre megállott, megáldotta a igazságot. Mikor vedernyi borral, vérrel lángol az első csodatétel. Ő most nem gondol szegre, fára. Ki mer hát búsabb lenni nála? Uram, fájdalom fejedelmek ülsz az asztal fönn derengve, s akarod, a tavasszal, ősszel, örüljek az örülőkkel, add, hogy igazán örülhessek, magamtól megmenekülhessek, örömben, bánatban, egyképpen, hadd legyen nékem, békességem. Korcs, szót, ajkam ne virágozzon, torz nevetésem ne budjanjon, az élet ritka, drága ünnepén, ne legyek ünneprontó jövevény. Uram, a szemed némán vádol, jusson eszedbe, én nem ittam első csodád bíbor borából.
Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te tegnap, ma és örökké ugyanaz vagy. És ahogy bejöttél ebbe a világba, úgy te meghalt, feltámadott, élő Úr, bejöttél ebbe a táborba is, hogy együtt örülj, és együtt sírj az itt táborozókkal, és hogy csodát formálj, ami számunkra, és téged várunk, kérünk a mozzanatokban, és tedd, hogy mindaz, ami elhangzik, el is jusson a szívünkig, és megteremje, amit te szeretnél, hogy megteremjen bennünk.